is let me take you dancing.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A bruttó hazai termék volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakét, közölt a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 2,1%-kal mérséklődött, ez technikai recesszió. Ha a 100 új gyárprogramot 150-re emeljük, a beruházások listáját hamarosan közzétesszük, jelentette be Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter ezzel a KSH GDP adataira reagált. A tárcavezető azt is közölte, amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg ezek árát. Hozzátettem, a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső környezetben. A BMW és a CATL termelése hamarosan megkezdődik, illetve a BYD és a Mercedes gyárának építése is gőzerővel halad, közölte Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter szerint mindezek nyomán ugrásszerűen nőni fog a GDP. A vártnál nagyobb mértékben szezonális kiigazítással 4,1%-kal nőtt az első negyedévben az euróövezeti bruttó hazai termék, az Európai Unió statisztikai hivatala szerint. Az EU-ban összességében 1,4%-os volt az első negyedévi éves GDP bővülés. Átadták a Hungarokontrol új távoli toronyirányítási rendszerét tegnap. A 8 milliárd forint összértékű légiközlekedési beruházás kapcsán a nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelésért. Nagy Márton akkor arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre 4,1%-os növekedéssel számolnak, amelyben jelentős szerep jut az évről évre rekordot döntő turizmusnak. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján az idei május elsőjei hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ. A 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, közölte a szállásoglaló oldal az MT-vel. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonzza a legnagyobb forgalmat. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén tegnap ülésén az MNB monetáris tanácsa, nem módosult a kamat folyosó két széle sem. A magyarázat szerint indokolt a szigorú monetáris politika fenntartása. A tegnapi egy sötét nap volt, az Európai Néppárt kongresszusán úgy döntöttek, hogy folytatni kell az ukrajnai háborút, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint a tanácskozáson úgy határoztak, hogy további pénzügyi forrásokat kívánnak juttatni Ukrajnának, miközben, mint írta, az európai gazdaság jelentős nehézségekkel küzd. Szégyen zárta a bejegyzését. Jövő év elejétől már az 1500 fő alatti településeken is lehet falugodnok. Az erről szóló, a további bővítéshez szükséges törvénymódosítás általános vitáját délelőtt folytatta le az országgyűlés. Tálai András, az Agrárminisztérium államtitkár elmondta, a falugondnok mindenben segít, létfontosságú a tevékenysége, például ételt szállít, gyógyszert hoz, rendezvényre visz, szociális szolgáltatásokat biztosít. A magyar kutató űrhajós május 29-én elindul a nemzetközi űrállomásra, mondta el a Facebookon az űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Ferenc Orsolya közölte, hivatalosan is megtörtént a bejelentés az Axiom 4-es küldetés legénységének, köztük Kapu Tibornak az indulásáról. A természetvédő szervezetek közös levélben tiltakoznak a kormánynál amiatt, hogy törvénybe emelnék a tűzifa rendeletet, ezzel pedig véglegesen megkönnyítenék a védett és őshonos erdők tarvágását, sőt a tervezet még a háborús veszélyhelyzet miatt törvényben lévő szabályokon is túlmutatna. Levélben fordult Tuzson Bence igazságügyi miniszterhez, Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Nagy István agrárminiszterhez, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország Alapítvány. Megkezdődött a szúnyogok elleni védekezés. A katasztrófavédelem azt közölte, a tavasz időszakban túlnyomó rész biológiai módszerrel védekeznek a lárvák ellen, amely során a szakemberek a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árva szúnyogokra is ártalmatlan. Első lépésként a Tisza felső szakaszán és a Tisza tónál lesznek biológiai kezelések. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, az északkeleti tájakon megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd 7-9, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Ferenc pápa írásairól, enciklikáiról és gondolatairól Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányainak Egerben szolgáló szerzetesével, a szerkesztő Domán Vivien beszélget. Tartsanak velünk!
Ferenc pápa írásairól és gondolatairól beszélgetünk a mai adásban. Elsőként arról kérdeznélek, hogy hogyan tudtad te az ő gondolatait, az írásait szerzetesként a fiatalok közé vinni? Milyen gondolatok hatottak rád a legjobban tőle?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Elsősorban talán Ferenc pápának a személyén keresztül az a tanítás, ami elkísért a hétköznapokban, nagyon sokszor talán úgy is, hogy nem direktbe egy-egy gondolat vagy egy idézet, ami kísért, hanem amit így sugárzott a személyen keresztül, és az az Istennek az irgalmas arca. Az a szeretet, ami tud közelhajolni, ami kapcsolatba lép, ami nem ítél meg, ami nyitott szívvel fogadja a másik embert. És ez megjelenik Ferenc pápának is az egyszerűségében, ahogyan öltözködött, ahogyan jelen volt a nép között, a hívek között, ahogyan le tudott jönni ott a Vatikánnál a tömegbe, és közben pedig olyan egyszerű szavakat is közvetített számunkra, mint ez a hármas, amit szoktam fiataloknak is mondani, a kérem, köszönöm és a bocsánat, amit ki is emel az Amoris Laetitia írásában, dokumentumában, és ugyanakkor nagyon be is fogadható a legkisebb generáció, a legfiatalabb generáció számára is. Úgyhogy azt hiszem, hogy sokkal inkább egy szemlélet, egy lelkület az, ami elkísért így szerzetesként is, meg a hétköznapokban nevelőként is.
Volt-e lehetőséged vele személyesen találkozni? Volt-e ilyen lehetőség, amikor akár a fiatalokkal, akár a nővértársakkal, akár a hazai látogatásán, akár ugye mivel olasz központú rend vagytok, akár ott Olaszországban?
Olyan jellegű személyességgel, hogy kezet foghattam volna vele, sajnos az így nem adatott meg, viszont többször volt lehetőségem vele úgy találkozni, hogy egy ifjúsági találkozón, vagy hogy pár méterre tőlem, akár amikor Csíksomlyón járt zarándoklaton, akkor is találkozhattam vele, illetve a krakói ifjúsági találkozón, még a belépésem előtt pár évvel. Az is nagyon megérintő volt így találkozni vele még fiatalként. Aztán később, hogy nekünk szalézi nővéreknek a szerzetesi útunk egy körülbelül 3 éve az Olaszországban zajlik, főleg a noviciátus alatt Rómában, ott többször volt lehetőségünk kimenni a Szentpéter térre, illetve az ottani szentmisébe becsatlakozni, és így akkor tudtam vele úgymond személyesebben is találkozni. Számomra az különleges ajándék, hogy az első szerzetesi fogadalmunkhoz küldött ki személyes pápai áldást, amit így írásos dokumentumban hagyott számunkra, és amúgy is az ő személye nekünk szalíziaknak különösen fontos, hiszen Don Bosco is mindig arra hív és invitál bennünket, hogy szeressük a pápát, hogy imádkozzunk érte, ez része a mi napi imádságainknak, úgyhogy így Ferenc pápának a személye is rendszeresen elkísért bennünket, és az imádságainkban el is fog.
Nagyon sokszor felemelte a szavát, akár az elnyomottak a fiatalok mellett, a menekültek mellett, hogy figyeljünk rájuk, hogy a peremvidékre is fordítsuk a tekintetünket. Ezek a témák sokszor megjelentek az írásaiban is. Hogyha most ezekre fókuszálunk és ezekre térünk át, akkor milyen gondolatokat adnál át a hallgatóknak az írásai kapcsán, azon beszédei kapcsán is, amiket lejegyzett, vagy akár már említetted az egyik enciklikáját is. Beszéljünk erről egy kicsit részletesebben.
Elindulnék így talán így az általánosabb fogalmaktól, ami így átsugárzik Ferenc pápának a munkásságán, és ez az első egyik, ami engem nagyon megragad, ez a nyitott szívű anyaszentegyház. Az, hogy mindig mindenki számára elérhetővé lenni, mint egyház, mindenkit befogadni, ez nyilván a munkásságában mind a szegényeket, a bevándorlókat, a peremvidékre szorultakat ugyanúgy érintette. Előkerül ugye a Minnyájan testvérek Fratelli Tutti enciklikájában is, előkerül abban is, hogy a Laudato Si nevű enciklikájában is, ami nyilván a természetünknek, a környezetnek a védelmezése, hogy ebben együtt jelen lenni, együtt építeni és építkezni, nem csak kapcsolatokat, hanem a környezetünket is. Sokszor előkerül gondolatai közepette ez, hogy az embernek milyen viszonya van a másik ember felé, ugye testvérként fordulni, befogadni, irgalmas szeretettel odafordulni, milyen a kapcsolat az Istennel, és milyen a kapcsolatunk a környezetünkkel. Így ez a szinodális gondolat, a szinodalitás, az együtt járni, együtt előre haladni, zarándoknak lenni, ez elkísérte Ferenc pápának a tanítását is, illetve azt az üzenetet, amit hagyni akart számunkra. A fiatalok számára azt hiszem külön kiemelendő apostoli levél, a Christus vivit, Krisztus él, amely üzenet szintén egy olyan szempont, ami minnyájunkat elkísér. Ferenc pápa élő Isten kapcsolatot hirdetett, és akart hátrahagyni minnyájunk számára, amit meg is mutatott a személyes életével. Tehát megközelíthető pápa, azt hiszem Ferenc pápa, ő olyan, akihez közel lehetett menni akár az utcán, és kicsit így talán az általánosan társadalomtól általánosan elvált protokollokon is túllépett, hogy akár az, hogy beül a saját kis egyszerű autójába, vagy például az csupán, hogy lemond a nyári rezidenciáról, és nem él ezzel a lehetőséggel, vagy hogy egy egészen egyszerű szobában húzza meg magát, és ott lakik. Tehát elérhető így a társadalom minden rétege számára. és az irgalmasság, ami aztán utána beletorkollik a 2025-ös évnek a jubileumába. Tehát Istennek ez a szeretete, ez a megváltó, közelhajoló szeretete az, ami olyan örök remény, amiben tudunk kapaszkodni, és amelyben együtt tudunk zarándokként előre haladni.
És amit itt Magyarországon a fiatalok szívébe is próbált belevésni, és azt hiszem háromszor vagy négyszer is kimondta, hogy Isten mindig megbocsájt, hogy erre felhívja az emberek figyelmét, hogy egy olyan egyházat szeretett volna az emberekhez közelebb vinni, ami egy ilyen irgalmas és szerető egyház, ahogy mondod is, és ezt ti szerzetesek is minden nap próbáljátok az életetekkel is bemutatni, illetve a gondolataitokkal is, hogy próbálják az emberek azt megérteni, hogy nem egy büntető Isten van fölöttünk, hanem egy szerető Isten van mellettünk. Milyen gondolatai voltak még, amik téged megragadtak, és amelyeket így viszel a szívedben tovább?
Visszatérnék még egy kicsit az irgalmasság témájára, mert számomra nagyon megérintő az is, hogy Ferenc pápának a jelmondata, ez a megkönnyörült és kiválasztott, a miserando atque eligendo, amely, ahogy egy kicsikét így jobban elmélyítettem az ismereteimet róla, ez számára ugye a Lévi meghívásáról szóló evangéliumból, egy prédikációból vett gondolat, ami aztán utána őt elkísérte, és döbbenetes látni az, hogy ez az irgalmas Krisztus arc hogyan kísérte őt a pápasága alatt. Tehát ez az a Krisztus arc, ami azt mondja, hogy nem maradhatunk ott a kényelmünkben, mint keresztények, és mennyiszer fölhívta erre a figyelmet, hanem ki kell mennünk az egyházunknak a biztonságos falain kívülre is, hogy elvigyük az evangéliumot. De nem véletlen, hogy akár az Evangelii Gaudiumban, ahogyan hirdeti, hogy örömhírt vigyünk, hogy az Isten kapcsolatot vigyük és hirdessük, viszont ehhez kell az, hogy az evangelizáló ember így fogalmaz, hogy bárányszogú legyen, tehát hogy ott legyen az egyház közelében, ott legyen a pásztor közelében, és így ebből az Isten kapcsolat közelségből tudjunk odafordulni másokhoz. Hiszen bár kockázatos, hogy ugye engedjük, hogy bemocskoljuk a kezünket úgy, hogy olyan helyekre megyünk, amiket nem ismerünk, de hogy erre hív, nagyon megérintő számomra az, hogy ő inkább akar egy olyan egyházat, ami kicsit meg is sebződik akár, de hogy oda tud menni, hogy vigye a hírt, mint az, hogy önmagába bezárkózó és megbetegedő egyházkép legyen, tehát nyitni az emberek felé, és itt ugyanakkor nagyon erős neki a mély szűzanya szeretete, hogy minden egyes utazás előtt, minden fontos lépés előtt a szűzanyának ajánlotta a küldetését, a missziós útjait, és oda is tért vissza hálát adni. Tehát ez a nyitott szívű anya szent egyház ebben otthon a szűzanyának a tárt karja felénk is, minnyájunk felé, és ebből már igazából szinte automatikusan érkezik a békéről, tehát folyamatos tanúságtétele is, mondjuk így harca és küzdelme, hogy béke legyen, megdöbbentő és nagyon megérintő olvasni a végrendeletében azt, hogy a szenvedéseit az elmúlt években azt a világ békéért ajánlotta föl, hogy tudott együtt érezni, és akart együtt érezni, és jelen lenni a háborútól meggyötört országokban, akár Ukrajnáért, akár Oroszországért, és még lehetne sorolni a további nehéz politikai helyzeteket. Én hiszem azt, hogy a mennyországból még mindig folyamatosan imádkozik azért, hogy béke legyen, és azért is, hogy az egyházunk tudjon Krisztus irgalmas szeretetében előre haladni.
És milyen szép, hogy ez egy párhuzam is a szaléziakkal kapcsolatban, hiszen Don Bosco is arra hívta fel a figyelmet a fiatalok közt is, és a mai napig ez az üzenete, hogy merjünk a szűzanyához odafordulni, és az ő palástja alatt van az egész rend, mindannyian. Ferenc pápa is hasonlóképpen gondolkodott, mint Don Bosco, hogy oda kell lépni, és néha, ahogy említed is, lehet, hogy bepiszkolódik a kezünk, mert Don Bosco is bement a börtönbe, a betegek közé, azok közé, akik felől mások elfordítanák a tekintetüket. Nagyon szép párhuzam ez, így a szalézi rendel kapcsolatban is.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, amelyben az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk, írásait, gondolatait, enciklikáit felidézve Megyesi Zsófia szalézi szerzetes nővérrel.
Csíksomjót már említetted a beszélgetésünk elején, de kiemelendő, hogy ő a magyarsághoz gyakorlatilag nem is kétszer, hanem háromszor ellátogatott, hiszen már Csíksomjóra látogatott még a két hazai látogatása találkozások előtt.
Igen, meghatározó volt ez a 2019-es csíksomjói látogatás, és azt követően ugye az 52. eukarisztikus kongresszus is 2021-ben, ami egy hatalmas ünnep volt, és sokan, nagyon sokat készültek mindenre. Számomra különleges volt, mert én akkor noviciátusban voltam még, és a pápa Rómából ment el Magyarországra, és egy egészen új nézőpontból tudtam így a Magyarországi Eukarisztikus Kongresszusra akkor rátekinteni, onnan Rómából videóközvetítésen keresztül, hogy most Magyarországon éppen mi zajlik. De mikor hazajöttem Magyarországra már fiatal nővérként, akkor láttam még ennek a nyomait, hogy itt mennyi készület volt, akár az imádságok szintjén is. Aztán ugye 2023-ban, amikor áprilisban érkezett Magyarországra látogatni, ez számomra nagyon-nagyon intenzíven bennem él, hiszen szerzetesként részt is vettünk így a szerzeteseknek szóló beszédén, el tudtunk látogatni személyesen akkor ott a Szent István Bazilikához, és nagyon megragad mindmáig, ha arra gondolok, hogy kiemeli, hogy Szikla Szirárd hite van Magyarországnak, mint a gránit. És azt hiszem, hogy ő erre a hitünkre akar, és akart is építeni. Nyilván ő is látja mindannyiunknak az emberi törékenységét is, de mégsem véletlen, hogy az előttünk lévő generációk, akik végig küzdötték a kommunizmusnak a harcait, azok, akik megőrizték a hitüket, milyen gyökereket és alapokat tudtak letenni. Látom, hogy egyházunk úton van, magyar egyházunk bontakozik, hogy vannak olyan sebek, amiket föl kell dolgozni, ami a kommunizmusnak a nehézségeit hordozza még magán, de kivirágzás felé halad. És az, hogy át lett mentve a hitünk abban az időszak alatt, hála azoknak a papjainknak, azoknak a családoknak, akik minden megmérettetés, bántalmazás ellenére is kitartottak hűségesen, az egy olyan termőföld, azt hiszem, amiből tudunk mi is virágozni, és az már a mi feladatunk, és kedves fiatalok, kedves hallgatók, akik hallgattok minket, hogy ez a közös feladatunk, hogy hogyan építjük tovább az egyházunkat. És Ferenc pápa azt hiszem ebben végtelenül hiteles. Ő nem azt kérte tőlünk, hogy úgymond idézőlesen fölülről szól, hogy mit tegyünk, hanem közénk jön, hogy együtt haladjunk. Ugye megint a szinodalitás, az együtt haladás. És azt hiszem, hogy így is tudjuk a hitünket tovább építeni, szembenézni a nehézségekkel, kihívásokkal, hogy közösen együtt lépve, így a reménybe kapaszkodva, aki Krisztus különösen most ebben az ajándékében, ami a jubileum és szintén az Isten irgalmas, megbocsátó szeretetét közvetíti mindannyiunk számára, ebben kéz a kézben összefogva haladni előre, mert akkor tudunk, hiszem, egyházként is épülni, hogyha szembe tudunk nézni azokkal az igazságokkal és kihívásokkal, amik vannak, amint gyógyítani kell, amit építeni kell, ugyanakkor nem kritizáljuk kívülről, hanem belül összefogunk, hogy együtt tudjunk építeni a törékenységeinket is beleszámítva.
Volt egy nehéz időszak, ami a pápasága alatt jelen volt az egész világ életében, mégpedig a COVID világjárvány, és az akkori gondolatai helytállása is nagy példa számunkra. Ez hogyan él a te emlékeidben?
Egy bárkában evezünk, ez az a mondat, ami akkor is elkísért. Én ezt az időszakot még noviciátus előtt éltem meg Olaszországban, és nagyon meghatározó volt az, hogy egy szobába bezárva, mindannyian ez alatt a borzasztó járvány alatt tudtunk online csatlakozni ahhoz, hogy Ferenc pápának a szentmisét hallgassuk a Santa Marta templomból, vagy kápolnából, illetve ott 2020. március 27-én, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor az üres Szent Péter téren volt jelen, és bátorította. Igazából mindenkit bátorított, hogy higgyünk, olyanok vagyunk, mint a tanítványok a bárkán, amit tombol a vihar, viszont van remény, mert ott van velünk Krisztus. És látni azt a tragédiát, amit a járvány okozott, akár az elhalálozások száma, a kihívás, amit ez az egész nyújtott, mindezt én úgy éreztem, hogy Ferenc pápa velünk együtt cipeli, ugyanúgy része volt a kihívásoknak és a szenvedéseknek, mint mi, és ebben próbált folyamatosan reményt nyújtani számunkra. Azt hiszem, ezeknek az eseményeknek köszönhető az, hogy közelinek érezhetem Ferenc pápát, a gondolatai akkor tényleg lélekemelőek és mentőek voltak, mert volt valamiben tudtunk hitben is kapaszkodni, és számomra külön szép élmény volt még ott az azt követő években, amikor először lehetett már menni a Szent Péter térre, amikor ott lehetett megünnepelni a virágvasárnapot, ott Rómában, ugye noviciátus alatt, vagy azt követően a szervezett keresztút, amit a családok vezettek és tartottak, olyan helyzeteket megosztva, amelyek valódi keresztek és valódi fájdalmak. És Ferenc pápával ezt megélni úgy közösen, azt hiszem, hogy egy ilyen felejthetetlen élményként él bennem. Igen, azt hiszem, méltón mondhatjuk azt, hogy itt is folyamatosan Istennek az irgalmát közvetítette, az Istent, aki közel van, aki közelhajol, aki nem ítél meg, aki irgalmas szamaritánusként ölel magához. És hát azért nem véletlen, hogy ott a Covid idején Isten irgalmába ajánlott az egész emberiséget és Rómát. Az a bőséges áldás és kegyelem, amit kaptunk tőle az Urbi et Orbi áldásokon keresztül, ami olyan búcsúnyerési lehetőség, ami a már meggyónt bűnöknek is az összes következményét eltörli, hogyha ne adj Isten valaki éppen most távozna már a földi világból, akkor is mehessen egyenesen a mennyországba. Én azt hiszem, hogy ennél őszintében közvetíteni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus irgalmas szeretettel hajol oda minden emberhez, és ezt nagyon sokszor kiemelte, hogy mindenki, mindenki, tutti, tutti, tutti. Mindenki felé nyitott az Isten szeretete, csak rajtunk múlik, hogy akarjuk-e befogadni, és ezáltal akarunk-e üdvözülni.
Nagyon szép, ahogyan te is említed az Urbi et Orbi áldást, és az, hogy még az idei húsvét vasárnap is jelen tudott lenni az ő népe, az ő nyája között, és amiket ő mondott a gondolataiban, hogy legyen a pásztornak ilyen nyáj szaga, és ott legyen köztük, ezt ő az utolsó pillanatig meg tudta tenni, és még ott tudott lenni most húsvét vasárnap is az emberek között, és az elhunyta után is itt van velünk a gondolataival, az írásaival, az enciklikáival, és ahogyan itt idézted akár te is azokat a főbb gondolatait, hogy ő hogyan vélekedett az egyházról, hogy mit szeretett volna átadni nekünk. Azt gondolom, hogy ezt tovább viszitek ti szerzetesek is a szívetekben, és mi hívők is. Van-e esetleg olyan gondolata, amivel zárásként elköszönnél a hallgatóktól, amit az ő szívükbe is úgy belevésnél?
Két gondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az a gondolata, amit így a szerzetes nővéreknek ajánlott, amikor azt mondta, hogy a szívetekben, lelketekben legyetek anyák, ne legyetek vénasszonyok. Tehát, hogy a szívünkben mind olyan emberek és szerzetes nővérek legyünk, akik tudnak befogadni, akik úgy tudnak odafordulni másokhoz, hogy az a másik ember otthon találjon a szívünkben. Ez a gondolata, ez számomra különlegesen is fontos, így nevelőként, szalézi nővérként, nevelőként, és el is kíséri a lelkiségünket, hiszen én is hiszem, hogy alapvetően az Isten anyai és apai hivatással hívja a nőt, a férfit, viszont a családban ez vér szerint, a szerzetes és papi hivatásban pedig lélek szerint, hogy életet adjunk tovább, akár vér szerint, hogy a szerzetes meg a lélek szerint Krisztus életét továbbadni anyai szívvel. És ezt Ferenc pápa nagyon bátran és nyíltan mondta is nekünk. A másik pedig ez a mondat, ami így szól, hogy Isten szeretete nem egy általános érzés, van neve és arca Jézus Krisztus. És azt hiszem, hogy ez egy olyan radikális mondat, ami a mi keresztény hitünket leginkább meghatározza. Annyi gondolattal, szemponttal lehet találkozni a mai világban, a hitvilágok, hitrendszerek közepette, akár az, hogy a szeretet csupán egy érzés, vagy bármilyen jellegű erő, de közben keresztény hitünkben megélhetjük, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem egy személy. Egy személy, aki szeret, szeretni akar, és a szeretetet akarja befogadni tőlünk is, és ez Jézus Krisztus. Ugye a szeretet egy személy, ugye János apostol is mondja a levelében, hogy szeretet az Isten. És ez azt hiszem Ferenc pápának az egész életét áthatotta, az Isten kapcsolat. A fiatalokhoz is így szól a Krisztus Vivitben, hogy az Isten szeret téged. Újra mondom neked, az Isten szeret téged, bárhogy vagy, bármit érzel, bármit hordozol magadban, az Isten szeret. Azt hiszem, hogy a hitünk akkor tud megújulni katolikus keresztény egyházunkba, és hogyha megértjük ennek az Isten kapcsolatnak a mélységét, itt nem csak jelképekről, szimbólumokról vagy vallásgyakorlatról van szó, hanem egy olyan személyes élő kapcsolatról, ami egyenesen egy barátság, amit az Isten folyamatosan nyújt az embernek, mindenkinek, bárhol, bármit is éljen meg, és újra kopogtat, és újra szól, és ahogy említettem már korábban is, csak arra vár, hogy mi is válaszoljunk. De az, hogy várni fog ránk, és keresni fog minket, az is bizonyos, és az az öröm, amivel be tudja tölteni szívünknek a legmélyebb űrjeit, sebeit, azt hiszem, azt semmi más nem tudja pótolni. Úgyhogy hálás szívvel gondolok arra, hogy Ferenc pápa nekünk Jézussal ezt a személyes kapcsolatot közvetítette egész élete folyamán.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre, Ferenc pápára emlékeztünk, írásait, gondolatait, enciklikáit felidézve. Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai Egerben szolgáló szerzetesével, a szerkesztő Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Magyar Egyházzene című folyóirat első évfolyamának második számában, amely 1994 húsvétján jelent meg, kitűnő tanulmányt olvashatunk Franz Karl Prassl tollából. A cikk szerzője a Gráci Zeneművészeti Főiskola Egyházzene tagozatának professzora. Írásának címe: Az Alleluja és a húsvétot ünneplő keresztény. A zene, mint a húsvéti 50 nap liturgiájának meghatározó eleme. A zene szerepét vizsgálja az 50 napos húsvéti időszak liturgiájában, s ezen keresztül a zene és a liturgia viszonyát általában, és mindezek következményeit keresztény életünkre vonatkozóan. Gondolatait Szent Ágoston atyánk magyarázataival, a karolinkorból és a késő középkorból származó liturgia magyarázatok idézeteivel támasztja alá. Szent Ágoston magával ragadó magyarázatait fogom most felolvasni önöknek, egy kis gondolatébresztőnek. Az újjászületett ember új éneke egészen konkrét tapasztalatokban gyökerezik, írja Prassl, talán a milánói rítus énekeiben. Ez a Szent Háromság Egyistennek a liturgiában megélt dicsőítése, amely egy meghatározott liturgikus formában, a halleluja énekben jelenik meg. Lényegtelen egyelőre, hogy az alleluja-it evangélium előtti miseének, vagy antifóna, vagy pedig a húsvéti időben minden lehetséges énekhez hozzákapcsolt függelék volt. Mint majd látjuk, amikor a szerzők az alleluját magyarázzák, az egyaránt vonatkozik magára a szóra és a konkrét zenei formákra. Szent Ágostonnál az alleluja-nak kiemelten eszkatológikus dimenziója van. Annak az eljövendő mennyei boldogságnak a kifejezése, melyre a húsvét utáni 50 nap hangsúlyozottan emlékeztetni akar. A húsvéti időszakról szóló egyik beszédében ez áll. Azt az életet, melyet az Úr feltámadásának 50 napja jelez számunkra, nem birtokoljuk, csak reméljük, és remélvén szeretjük. És e szeretetben dicsérjük Istent, aki a reménységre mindannyiunkat meghívott. A dicséretnek ez az éneke, az Alleluja. És ez cikkünk egészen konkrét témája is, az 50 nap ünneplése, ami az eljövendő beteljesedés megízlelése. Az időszak fő szimbóluma az Alleluja, a földön zarándokló énekes gyakorló darabja, hogy a mennyei kórusba felvétessék. Jelen életünkben kell begyakorolnunk Isten dicséretét, mondja Ágoston, mert eljövendő életünk örök öröme lesz az Isten dicséret. És senki sem lesz alkalmas az örök életre, ha nem gyakorolta bele magát már itt a földön. Így tehát Isten dicsérjük, s egyúttal kéréseinket is elévisszük. Dicséretünkben ott az öröm, kérőimánkban a szomorúság. Ígéretet kaptunk ugyanis valamiről, ami még nem a miénk. És mivel igaz az, aki nekünk azt megígérte, örvendezünk a reménységben, de mivel még nem a miénk, sóhajtozunk vágyakozásunkban. Jó kitartanunk vágyakozásunkban, amíg az ígéret beteljesedik, s elmúlik a szomorúság, és egyedül a dicséret marad meg. E két korszak miatt, az egyik a mostani, e földi élet kísértései és nehézségei közepette, a másik az eljövendő, a bizonyosságban és örök újongásban. Rendeltetett számunkra két időszak liturgikus ünneplése. Húsvét előtt és húsvét után. A húsvét előtti idő jelzi a nehézséget, amelyben itt élünk, a húsvét utáni pedig, amelyben most vagyunk, azt a boldogságot, melyben később lesz részünk. Így az előbbi időt böjtölésben és imában töltjük, az utóbbit azonban, a böjtölést abba hagyván, dicsőítésben. Dicsőítő énekünk pedig az Alleluja. Az Alleluja eredeti jelentése, mint tudjátok, dicsérjétek az Urat. Ezért van az első időszak az Úr feltámadása előtt, a második az ő feltámadása után, amely azt az eljövendő életet jelzi, mely még nem a miénk. Mert amit a liturgiában az Úr feltámadása után jelzünk, feltámadásunk után birtokolni fogjuk. Egyik húsvéti beszédében Szent Ágoston az Allelujáról azt mondja, hogy a földi dicsőítés a mennyeinek előképe. Ó, te boldog Alleluja a mennyben! Ott a legtökéletesebb egyetértés uralkodik a dicsőítők között, ahol az énekesek újongása gondtalanul szólhat, ahol a tagokban lévő törvény nem áll ellene a lélek törvényének, ahol senki nem gerjed viszálykodásra, ami veszélyeztetni a szeretet győzelmét. Itt a földön még belső nyugtalanságban énekeljük az Alleluját, amelyet ott majd zavartalanul énekelhetünk. A földi és mennyei liturgia közös énekéről, melyről a liturgikus konstitúció is beszél, Szent Ágoston ugyanebben a beszédében ezt írja az Allelujára vonatkozólag. Ott is Isten dicsérete, és itt is Isten dicsérete, de itt nyugtalanok, ott a biztonságban levők énekelnek. Itt a halandók, ott, akik örökké élnek, itt a reménységben, ott a valóságban, itt a zarándok úton járók, ott, akik már otthonra leltek. Az Alleluja olyan fogalom, amelyet Ágoston sokféleképpen használ, írja Prassl. Az új ember nem csak szájával, hanem sokkal inkább egész életével zeng Alleluját. A liturgiának folytatódnia kell az életben, a szavakat tetteknek kell követni, az új ember maga az Alleluja, melyet énekel. Isten dicsérete az életben, amikor az etika beéri az esztétikát. Az egyházatjának ez a törekvése, az élet liturgiája, vörös vonalként húzódik végig az idevágó írásokban. A 148. Zsoltár kommentárjában olvassuk. Halleluja, dicsérjétek az Urat, mondod a másiknak, s ő is tenéked. Ha mindnyájan intik egymást, akkor meg is teszik azt, amire figyelmeztetnek. De teljes valótokkal dicsérjetek, azaz ne csak hangotok és nyelvetek, hanem lelkiismeretetek, életetek, tetteitek dicsérjék az Istent. Mert akkor énekeljük Isten dicséretét, amikor a templomban együtt vagyunk. Mihelyt azonban kiki a saját dolgai után jár, mintegy felhagy az Isten dicsérettel. Ne hagyjon fel azzal, hogy igazul éljen, s akkor mindig dicséri Istent. Az alleluja éneklése kiemelten közösségi jellegű. Dicsérjétek Istent, idézi újból Ágostont a szerző, mondjuk, amikor alleluját éneklünk, s egymást kölcsönösen az Isten dicséretre buzdítjuk. Egyetértő szívvel jobban dicsérjük őt, s énekeljük az alleluját, mint a citera húrjaival. Majd így folytatja Praszl. Az alleluját kiegészíti a jubilus, a szavak nélküli ének és dicsőítés. Stilizált formáját a mise Gregorián allelujájában, az A szótagon énekelt melizmákban tapasztalhatjuk meg, melyek eredetileg az allelujának a verzus utáni visszatérésénél bővültek ki. A jubilus is olyan liturgikus elem, melyet Szent Ágoston a teljes keresztény életgyakorlatra alkalmaz. Aki jubilál, nem szavakat mond, mert a jubilus szavak nélkül örvendező ének, az örvendezéssel eltelt lélek hangja, aki ebből az érzésből annyit fejez ki, amennyit tud, anélkül, hogy értelmével tisztában lenne vele. Amikor az ember örvendezik, lelkesedésében bizonyos szavakból, melyeket nem lehet világosan kiejteni és megérteni, átmegy az öröm szöveg nélküli kifejezésébe. Ennek módjából kitűnik, hogy örvendező hangokat ad, de nem tudja szavakkal kifejteni azt az örömet, amelyet érez. Mikor énekeljük hát a jubilust? Amikor szavakba nem foglalható az, amit dicsőítünk, írja Szent Ágoston atyánk. S végre hadd szóljon a zene. A Schola Hungarica Magyar Gregorianum című sorozatának 4. lemeze tartalmazza a húsvéti anyagot. Ez az album 1980-ban jelent meg, az együttes Dobszai László és Szendrei Janka vezényli. Most képzeletben ugorjunk vissza húsvét éjszakájára első darabunkkal, az Inventor rutili kezdetű himnusszal, melynek felhangzó változata a Futaki graduáléból van. A lemezismertetőben ezt olvashatjuk. A húsvétot megkezdő, eredetileg még éjszaka tartott szertartás elején az elsötétített templomba Prudentius klasszikus himnuszát énekelve hozzák be az új fényt. A processzió himnuszok módjára az első verszak refrénként visszatér. Nagy vonalú, a tónus rendszerbe alig illeszthető dallama ős formájában egykorú lehet a verssel, tehát a késő római zenekultúrába vezet vissza. A hosszabb szövegből válogatott verszakok így hangzanak. A ragyogó fényeknek szerzője, jó vezér, ki meghatározott szakaszokkal szétosztod az időt, lement már a nap, betör a rút káosz, add meg fényedet Krisztus a tiédnek. Habár számtalan csillaggal és a hold lámpásával ékesíted a királyi mennyboltozatot, a kovakőből csiholt lánggal mégis arra intesz, hogy a kőből született világosságot keressük. Hogy ne feledje az ember, Krisztus kőszilárd testében van megalapozva számára a világosság reménye, Krisztuséban, ki önmagát kőnek akarta hívatni, melyből a mi kis tüzeink származnak. Az Éneklő Egyház énekes könyv 826. szám alatt olvashatják hallgatóim ennek a gyönyörű himnusznak a szövegét.
Inventor rutilinus, kolel humilis,
Következő tételünk a Iam Dominus Optatus, a Bakósz graduáléból az Alleluja visszavezetéséhez kapcsolódik, az ismertetőben a következőket találjuk. A 40 napon át néma Alleluját kedves trópussal vezették vissza a használatba. A trópus kiszillabizálja az Alleluja melizma dallamát. Az Alleluja verzusa a több műfajban megmaradt, ősi keleti melizmatikus recitáció stílusát idézi. Szövege így hangzik: immár visszaadja az Úr a vágyott dicsérő éneket, a húsvéttal Krisztus megjelent, vigyázzatok, kinek éneklitek, Alleluja! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert az ő irgalmassága örökké való. Alleluja! A Dum Transisset Sabbatum responsorium következik egy páros antifonáléból. Ahogy a kísérő füzetben olvassuk, a húsvéti virasztó zsolozsbát, matutinumot, záró responsorium, melynek folytatásaként iktatódik be a húsvéti játék. Szövege a következő. Amikor elmúlt a szombatnap, Mária Magdolna és Mária, Jakab és Szalóme anyja illatszereket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék Jézust. Alleluja! És igen korán, egy nappal szombat után a sírhoz jöttek, mikor a nap már fölkelt, hogy elmenvén megkenjék Jézust. Alleluja! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Alleluja! Kedves hallgatóim, ne feledjék Szent Ágoston szavát. Jelen életünkben kell begyakorolnunk Isten dicséretét, mert eljövendő életünk örök öröme lesz az Isten dicséret. A szépséges responsóriummal búcsúzom. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.